Imád kozzunk. Csodálatos a te alkotásod, mennyei atyánk. Jól tudja ezt a szívünk. Újra-újra rácsodálkozunk, pedig milyen keveset látunk földi szemeinkkel, mérőeszközeinkkel az egészből. Köszönjük neked az életet, és köszönjük, hogy te nem választottad külön, és nem állítottad szembe egymással a testi életet és a lelkit, hanem a helyére tetted mind a teremtésben. Látod, hogy fölborult ez a rend, és ezért is keresünk újra és újra, hogy te rendezd el a mi életünkben mindennek a helyét. Köszönjük, hogy most a testi, anyagi kérdéseink is, és a te országod is együtt van az igében. Áldj meg bennünket, hogy ebben az érzékeny és nagyon fontos kérdésben a te értelmeddel, a te lelked vezetése nyomán tanuljunk, értsünk tőled eligazítást. Amen. Olvasom Máté evangélium a 6. részének 19. versétől a 34. verssel bezárólag az igét. Máté 6, 19-től. Most ott a 22. 23-at kihagyjuk, a test lámpását, most megyünk tovább majd a 21 után a 24-re. Máté 6.19-től. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfűvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mind erre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. lelkiek és anyagiak. Nagyon fontos tudnunk, hogy Isten nem választotta szét, jó lehet megkülönbözteti a kettőt, csak rendet teremtett benne, templom és a mindennapok. De sokszor ketté válik ez a két világ. Van a vallás, meg van a mindennapi élet területe. Az Édenkertben tudjuk, hogy nem volt templom, a mennyben nem lesz templom, mert együtt lüktetett az ember élete a bűneset előtt Istennel, és majd együtt lesz Isten, lesz minden mindenekbe oda át. Itt kellenek a templomok, hogy ne kivonjanak a forgalomból csupán, azt elfelejtsük a mindennapok baját egy időre, hanem föltöltekezzünk. Igazából azért megyünk a templomba, hogy normálisabb emberek legyünk a hétköznapokban. Persze ez így durva megfogalmazás, csak a vég eredményt valahogy így szeretné Isten látni rajtunk. Azért megyünk, hogy őt dicsőítsük, meg a bűneinket letegyük, meg feltöltekezzük, meg a többi, de Istennek a célja az, hogy a helyén lüktessen az életünk. Nem mondja azt, hogy ezek a hitvány testi dolgok ugyan emberek, hát hogy képzelitek, csak a lélek az érdekes. Mert hát ki az, aki ízlelő bimbót teremtett a nyelvünkre? Mi találtuk ki? Dehogy. Isten adta. És ki az, aki olyan ötletgazdagon rakta össze ezt a teremtett világot, hogy örömünk lehessen benne is, ami mennyei atyánk. Nem úgy van az, hogy Jézus jön, és azt mondja, hogy emberek, ezt a pusztuló, veszendő világot, meg testet, meg ételt, itat, hagyjatok itt mindent, és csak a lélek dolgaival foglalkozunk. Nagyon józanul beszél ő, és a hegyi beszédben is rátér ezekre a kérdésekre. Nagyon határozott a szava, hogy a tanítványai legyenek mások, mint a tömeg. Kétfelől is elhatárolja őket, az egyik a vallásos képmutatás. Tanítványai ne ezt a színjátszást csináljátok. A másik, tanítványai ne úgy, mint a hitetlen pogányok. Egyik sem a ti utatok. Az anyagiakkal kapcsolatban elsősorban az utóbbitól óv. Hogy ne úgy, mint a pogányok. Választani kell az embernek. Olvasom a 19. verstől, hogy is volt. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Választani kell kétféle kincs között. A földi és a mennyei kincs között. Mit nem tilt Jézus, amikor azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön? Három dolgot nem tilt. Egy. A birtoklás önmagában még nem tilos. Jézus sehol nem mondja, hogy ne legyen magántulajdonunk. Kettő. A gondoskodás, hogy félre tegyenek a gyermekei, a jövőre nézve is, hogy takarékoskodjanak, tervezzenek, ezt nem tiltja, sőt, azt mondja, hogy eredj a hangyához, te rest. nyárba szerzi meg eledelét. Aratáskor gyűjti be. Nézd meg az ő utait, és légy bölcs. A harmadik, nem kell megvetnünk azt a jót, amit Isten ad, hogy éljünk vele. Hála adással éljünk az Istentől adott ajándékokkal. Tehát három dolog biztos, hogy nincs benne, amikor azt mondja, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön. Nem tücsökké akarja tenni a gyermekeit, akik elhegedülnek, aztán majd lesz, ahogy lesz. Ezt nem. Mit tilt meg? Négy dolgot biztos. Egy, az önző halmozást. Kettő, a dőzsölő szertelen életet. Három, a részvétlenséget a kisemmizettek iránt. És négy, azt a gondolkodást, mintha az élet az anyagi javak bőségéből állna. És Jézus elmondja, hogy a földi kincseket a moly megeszi, a rozsda is emészti, tolvajok kiássák, akkori világban is hasonló volt a helyzet, mint ma. A legnagyobb biztonsági védelem mellett is a moly dolgozik, a rozsda is dolgozik, a tolvajok is dolgoznak, nem is kicsit. Igen, mi volt a harmadik? Részvétlenség. Negyedik, mi? Na, még egyszer a négyet. Egy, önző halmozás. Dőzsölő szertelen élet. Részvétlenség a kisemmizettek iránt. És azt a gondolkodás, mint az élet az anyagi javak bőségéből állna. Mint ez lenne az élet. Anyagi javak. Hát ez nem ismeretlen nekünk. Hát az általános emberi gondolkodás. Ennyi az élet, ez. Ezért élünk. Jó, tehát a rozsda molynál tartottunk. Igen, a moly és a rozsda, meg a tolvajok, és ma is, hát hol elértéktelenedik a pénz? Hol ez, hol az, de ha más nem, nem vihetjük magunkkal. Tudja mindenki, hogy a koporson, meg az urnán sincs tetőcsomagtartó. Nincs. Örökségek, most ugye nekünk feladatunk, hogy a kapott örökségeknél rendet tegyünk ott a lakásba. Két olyan idős testvér volt, akik valóban a lakásukat, hogy egyébként nagyon egyik igen pici lakás tele, kis gondos dolgokkal. Most el tudják képzelni a testvérek, milyen érzés volt valamelyik este, hogy ugye a Király utcán volt a lomtalanítás, és nekifutottunk, mondtam, talán a Albert Péterékkel, Petikével, meg a Hunorral, és akkor fölmegyünk a lakásba. Péter hozza a zsákot, azt mondja, tartom, gyerünk be a konyhába, ami volt. Be a zsákba, hát ugye kis pohár, ez is, az is, amaz is, kis késézik, amik, ugye hát, ő neki az kedves valami volt. Hát, ha én egyedül megyek, akkor én félreteszem ezt a poharat, azt is amoda. De most tanultam egy kicsit, hogy tulajdonképpen elkörendezni, mert különben utána mit csinálok? Egy zacskóba viszem, ezt ide, azt hova teszem? A fejem tetejére. Úgyhogy mikor én ott néztem ezt, le föl, stb. Ez csak üres lett a konyha. Hát biztos, hogy valaki még örült neki, mert ott kint aztán válogattak, meg vitték a dolgokat, de hogy azt mondja az ember, hogy egy életnek az a gondosan kis megvásárolt, volt ott még tejafű, ez az, amit belefér, meg ilyen, olyan dolgok, kész az egész annyi. Arra gondoltam, hogy én utánam így elsöpörnek. De a vázlataimat, hát te hogy fog azon az én drága feleségem, ha ő él túl engem, sokat meditálni, hogy ezeket a papírokat, meg a nem tudom, mint az úgy se tud eligazodni senki. Tehát, és akkor úgy rájöttem, hogy itt vagyok. Hát még a ruha se nagyon marad. A rajtam lévő, nem igen. Ha más nem, akkor lehet, hogy úgy elviszik, félreteszik, mielőtt hangasztják az embert, ha úgy temetik, vagy akár. Na mindegy, most ne a temetésű elmékedjünk, de azért egy kicsit jó nekünk belegondolni abba, vagy ott volt a Józsi bácsi házát. Hát amit ott mi találtunk, hát az fehér ember úgy összegyűjteni, biciklik, dolgok, stb. Legalább 50 darab ár, amivel cipőt lehet lyukasztani, minden. Bőrök, hogy hívják, bicikli alkatrészek, de minden. De a konyhában egy fürdőszoba, de ilyen régi, egy kád, de itt, de ott, de ami van, hát azt még nem is tudtuk felszámolni. Úgyhogy ott még nagyon nagy munka van, de arra gondolni, hogy egy ember egy életen át összeszedegeti, ez az ő, és akkor kimegy az egész ennyi. Tehát egy kicsit, és nem kicsit, ez olyan tanulság volt, hogy azért olyan nagyra ne legyünk, hogy amink van, meg ahogy vagyunk, mert nem viszünk ki semmit, ami nem jelenti azt, hogy nem kell ugye megfelelően dolgoznunk, gondoskodnunk, de erről majd hallunk. Itt most egyelőre itt legyünk, hogy a mennyeiek romolhatatlanok. Azt mondja John Stott, nagyon tetszett neki, nekem, hogy a mennyben nincsenek molyok, egerek és rablók. No, hát ez kedves. Melyek a mennyeiek? Nem érdemszerző jó cselekedetekről van szó, ezt tudjuk a kegyelem alapján, hogy osztályozni lehetne, hogy egyen kategória olyan és hogy van, nem. De itt is négy dolgot jegyezzünk. Első, a krisztusi jellem kialakítása szívünkben. Hit, remény, szeretet, ezekre azt mondja az ige, ugye, hogy megmarad e három. A második, Krisztus tökéletesebb megismerése. A harmadik, hogy másokat is Krisztushoz vezessünk, hogy velük együtt az üdvösséget élhessük. Negyedik, másokat is Krisztushoz vezessünk, a pénzünket keresztjén célokra használjuk. Egy kicsit ugorjunk a 24. versre. Most már a kétféle kincset láttuk, most a két urat. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezek a döntések nagyon világosak az igébe. Vannak, akik azt mondják, nem kell ezt ilyen élesen venni. Megfér a kettő, vasárnap az Istennek, hétköznap a mammonnak, volt, aki azt mondta nekem, amikor pénzről van szó, tiszteletes úr, én se Istent, se embert nem ismerek. Mondom, ez azért nem egészen így van. Ja, egy valamikori hívő ember, aki dúsgazdag lett, és amikor a Zimányi Józsi bácsi találkozott vele, azt mondta, te, hát mennyit adsz te az Úr szükségeire? Azt mondta neki, hát ide figyelj, csak nem gondolod, hogy én megszégyenítem azt a hatalmas Istent, hogy még a gondolatomban is megfordul, hogy ő rászorul az én pénzemre. Hát azt mondta Józsi bácsi, hogy befejeztük a tanakodást. Hát nem szépen hangzik? Hát ilyet én még nem hallottam azért. Csak nem gondolod, hogy még a gondolatomban is megfordul, hogy ez a hatalmas Isten az én kis pénzemre rászorulna, úgyhogy... Jó, senki sem szolgálhat két úrnak. Ki mondta Jézus, és itt a rabszolgáról és a rabszolgatartóról beszél, a szabad ember az dolgozhat két tulajdonosnak is, de a rabszolga az az ő urának a kizárólagos tulajdona. És azt mondja Jézus, hogy itt mese nincs, ha valaki az Úr mellett mást is urának fogad el, az a bálvány imádás mellett dönt. Nincs. Kettős elsőség nincs. Vagy az Úr, vagy a mammon. Hát akkor mire törekszünk? És itt jön a 25. verstől, amit Jézus elmondott, ezt kövessük végig, csak azért jó, hogy az előzőeket is átvettük, mert így kezdődik ám ez az ige, ha megfigyeljük, hogy ezért mondom nektek, hát a megelőzőekért, mi általában ott szoktuk kezdeni, ne aggódjatok, hanem keressétek Isten országát, de itt ott van, figyeljük meg, 34. illetve a 25. vers így kezdődik, ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit tegyünk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mind erre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ne aggódjatok, hanem keressétek először Isten országát. A kettő egymás nélkül nem megy. Ezt is jól jegyezzük meg. Nem elég az, hogy ne aggódjak, ne aggódjak, ne aggódjak. Ha keresem Isten országát, eközben győzhetek az aggodalmak fölött. Keressétek, mit keresünk? Ja igen, de hogy hol a kincsünk, minden ember keres valamit. Szükségünk van, amiért élünk, amire oda szenteljük a szívünket. Meg lehet mondani, lehet valakinek azt mondani, hogy ő az italnak szentelte a szívét, e körül forog a gondolat, ő a meccsnek, ő az anyagiaknak, ő a szexnek, ő a nem tudom minek. Tehát, hogyha valakinek az életét, most itt körülbelül gondoljuk el, nem magunkat, mert azt nem tudjuk reálisan megítélni, a körülöttünk élőket. Tudjuk-e, akikkel egy fedél alatt vagyunk, vagy hogy mi az, ami a legfontosabb neki? Mire megy a törekvése? Mi az élet neki? Mi a cél? Az élet célja. Szeretteink vagy. Ugye a másikon meg lehet látni, hogy mi az, ami igazán izgalomba hozza, dopingolja, amire az idejét, figyelmét, életét, erejét koncentrálja. És akkor úgy, azért egy lektor fényt adhatunk rám a magunkére is, hogy mi az, ami alapjaiba mozgat és betölt. Jézus megkönnyíti a dolgunkat, mert mindössze kettőre szűkíti a változatokat. Egy. Isten országa és igazsága. Kettő. A saját szükségleteink. Hát ez az a pogány menet, ők csak ezt ismerik, ebben merülnek el. A hamis vagy világias törekvés, saját anyagi biztonságunk. Háromszor is mondja Jézus, ne aggódjatok, az étel, az ital, a ruha miatt, valaki ezt így fogalmazta, hogy a világi gondok szent háromsága. Evés, ivás, öltözködés. De benne van az evés, ivásban az egyéb élvezetek, meg minden is. Hát a tévé, újságok, hirdetések nem a lélek körül forognak, testvére. A test. Kielégítése, izgatása, táplálása, karbantartása, őrzése. Nagy tiszteletű úr, a legfontosabb az egészség. Aztán jön a többi, akkor az ember azt mondja, hogy ne lenne fontos, hát a legkisebb bajnál, ugye fáj a fogunk, már bajba vagyunk. Fontos, ne is kezeljük le, de tényleg a legfontosabb. Az egészség. Gyógyulni minden áron, van egy ilyen könyv, amikor valaki okkult utakon, természetgyógyász, praktikákkal, energetikus, egyéb, minden mindegy, mert az első, a test, az első, a karosszéria. Hát, tartsuk gondosan, azt mondta az Úr. Mert a lélek temploma, és a templom se jó, ha romos, azt is igyekszünk azért rendbe tartani, de hát nem azért van a templom, hogy a templomot tartsuk rendben, hanem azért, aki benne van. Tehát itt is értjük ezt, hogy a test, hát ez a világ, ezzel a testkultusszal nincs is mese, körül forog a dolog. Ne értsük félre, Jézus nem becsüli le. Hát most tanította a tanítványainak, hogy a mindennapi kenyerünket kérjétek el, és ebben a mindennapi kenyérben benne van még a mindennapi kormányunk, meg a többi, ahogy az Zoli ki egészítette a témát, hogy ő hallotta. A kolbász is, igen, aki a felé megy, hogyha így van, de nagyon jó hármas jelzést tett a szerző, ott az anyagi javakkal való foglalkozás hamis időtöltés, majd lesz ehhez még azért mondani való, első nem vezet sehova, legfeljebb gyomor, fekélyezés, aggódásokhoz, azt írja. Tehát ezért nem vezet sehova. Kettő. Szükségtelen, mert tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek. Majd aztán megértjük, hogy azért legfőképpen pedig értéktelen. Többet ígér, mint amennyi a valóság. Mert. És az emberről alkotott hamis kép hozza ezt magával, amikor az ember úgy gondolkozik magáról, hogy test, vagy egy élettani egység, amelyet olajozni kell, meg valamit, és kész. Egyébként a Biblia képe szerint az ember az nem annyi, ahogy így ránézünk egyikünkre, másikunkra, egy ilyen lény, hanem egy ilyen lény plusz egy kapcsolat, mennyei kapcsolat. Hát nem sértegetjük a kívülállókat, hogy nem ember, de a Biblia ember alatt azt a lényt érti, aki ennyi kiló, annyi, amannyi, plusz egy mennyei kapcsolat. Úgy ember az ember. Anélkül nem ember az ember a Biblia szerint. Na most azt is hozzáteszi a szerző, hogy rendkívüli éhínség esetén érthető, hogy a túlélésre fordítunk minden figyelmet. És akkor ez az Istentől kapott feladat. Na de normál időbe ennek élni, azt mondja, ez hétköznapi helyzetben az állatok, a madarak és a növények szintjére süllyedni. Hát azok is élnek, és táplálkoznak, és vannak. Sőt, én azt tettem hozzá, hogy az állatok szintje alá süllyedni. Ahogy mondta valaki nekem a kijáratnál, mikor Pál apostolról mondtam nagy hévvel a szószéken, hogy ugye ott van, hogy öldökléstől lihegve, mint egy vatkan, azt mondja a kijáratnál, hogy ne sértegessem a vatkanokat, azok öldökléstől lihegve, nem, hanem azok másképp szoktak menni, az normálisabb, mint az ember. Tehát, na jó, itt most nem muszáj állatvédelmibe átmenni, de értjük, hogy miről van szó, hogy ennyi az élet. Tehát mondja, hogy Jézus, hát a test több, mint az eledel. Vagy a ruházat, az élet több, mint az eledel. Vajon annyira értékes a testi jólét, hogy megéri rááldozni az egész életünket? Ennyi volna csupán az értelme. És a pogányok ám tegyék, de a tanítvány. Hát akkor mit tiltott meg nekünk Jézus? Nem tiltotta meg, hogy gondolkozzunk, figyeljük meg, azt mondja, miként gondoskodik Isten állatokról, madarakról, virágokról. Figyeljük meg, gondolkozzunk. A másik, az előrelátást. A hangyákról volt szó, de hát a madarak is gondolnak a jövőre, fészket raknak, tojást kiköltenek, délre repülnek. Tehát a tervek észszerű intézkedéseket nem tiltotta meg. És azokkal az eszközökkel való élést, amiket Isten ad a kezünk ügyébe. Olvastam egy misszionáriusról, aki a kínaiak között volt, és úgy gondoltam, amikor viharba került a hajó, és igen nagy volt a veszedelem, hogy micsoda hitetlenség, hogy ő a mentőövet szorongatja a kezébe, és odaadta másnak. Aztán megmenekült ő is, de rájött, hogy hát ez elég nagy balgasság volt, hogy ő a kezébe levő mentőövet nem használta. Hát az nem hitetlenség. Az, hogy nem sült galambként várjuk, hogy dolgok megoldódnak, nem a gondolkodást és nem az előrelátás tiltja Jézus, hanem az aggodalmaskodás. És ezt a kifejezést használja, amikor például Márta jön, csipőretett kézzel, és kiosztja Jézust. Nem gondolsz vele, hogy mi van, mit kellene tenned? Márta, Márta, sok mindenért aggódsz. Pedig egy, amire szükség van, és Mária jó részt választotta. Erről beszél Jézus, amikor a tövisek közé esett jó magot. Ugye megfojtják a tövisek, hogy az aggodalmaskodás megöli. És Pál is ugyanerről beszél, amikor azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok, semmi felől ne aggódjatok. Tessék? Szabad? És miért helytelen? Mert a mániákus aggodalmaskodás összeegyeztethetetlen a keresztény hittel, és ellenkezik a józan ésszel is. Most figyeljük meg ezt a kettőt, ahogy. Tehát az aggodalmaskodás összeegyeztethetetlen a keresztény hittel. Hát és a józan észnek is ellene mond. Most mind a kettőt figyeljük meg, mert indokolja. Tehát először a keresztény hittel. Az aggodalmaskodás helyett Istenben kellene bízni, és az egyiket az emberi tapasztalatból meríti, Jézus amit elmond, a nagyobbtól a kisebb felé haladva érvel, a másikat egy alacsonyabb rendű tapasztalatból, madarak, növények merít, és a kisebbtől a nagyobb felé haladva érvel. Figyeljük csak meg, nagyon jó ez, ahogy kapjuk a magyarázatot, hogy két oldalról is megvilágítja Jézus. Az egyik, hogy emberi tapasztalatunk, hogy Isten adta és fenntartja az életünket, megalkotta és őrzi a testünket. Nem mi alkottuk önmagunkat, és nem is mi tartjuk magunkat életben. Az élet nyilvánvalóan több, mint a fenntartására szükséges üzemanyag, étel, ital. Hasonlóképpen a test is, amelyet Isten szintén felelős, fontosabb, mint a testet befedő ruha. Értjük, hogy Jézus onnan indít. Ha az életünket nem mi készítettük, ha nem mi tartjuk fönt, ha a testünket nem mi találtuk ki, vagy barkácsoljuk össze, hanem Isten, akkor, ha erről gondoskodott Isten, és gondoskodik, akkor a kevésbé fontosakról ételít, amihez még szükséges, nem gondoskodna. És azt mondja, aggódásával ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Nagyon érdekes, amikor azt mondja, hogy egy fél méterrel meg tudnánk toldani a testünket, az nagyon érdekes lenne. És Isten megcsinálja. Hát nézzük meg a gyereket, meg a felnőttet. Megtoldja. Azt sem mi csináljuk. Azt is ő találta ki, és ő tudja ezt a csodát megtenni. Egy arasznyival való megnyújtása kívül esik a hatás körünkön. És amint tudjuk, az aggodalmaskodás ahelyett, hogy meghosszabbítaná, jócskán megrövidíti az életet. Mivel pedig ezeket Istenre kell hagynunk, nem lenne logikusabb, hogy az olyan jelentéktelenebb dolgokat is, mint a táplálék és az öltözet, ő rá bíznánk. És aztán jön az alacsonyabb felől, azt mondja, hogy nézzétek a madarakat, meg a virágokat, a madarakat eteti, a virágokat öltözteti az Isten. Nézzétek, figyeljétek, ezt a Stott barátunkat sokan különcnek nézik, mert nagy madár rajongó. Szóval olyan lesajnálva mosolyognak. Pedig azt mondja, az van az igében, ez a görög szó, hogy vedd alaposan szemügyre, hogy jól megnézhesd. Hát azt mondja, én nézegetem, meg szeretem nézni. És azt mondja, hogy nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, mennyei atyátok eltartja őket. Érdekes, amit aztán a növényről mond, hogy nem fáradoznak, nem szántanak, mint a férfiak, nem fonnak, mint az asszonyok, és mégis mennyei atyánk úgy öltözteti őket, hogy Salamon teljes dicsőségeben sem öltözködött úgy. Ha ez így van, nem bízhatunk-e abban, hogy akik sokkal értékesebbek vagyunk náluk, mint a madarak és a virágok, növények, hogy bennünket táplál és fölruház. Hiszen még a mezőfűvével is ezt teszik, pedig az ma van és holnap a kemencébe vetik. Látjátok, itt egy Luther idézet van, a madarakat teszi meg oktatóinká és nevelőinké. Örök szégyen maradt számunkra, hogy az evangéliumban egy gyámoltalan veréb válik olyan teológussá, aki prédikációjával oktatja a legbölcsebb embert is. Amikor csak a csalogány énekét hallgatjátok, kiváló prédikációt hallotok, mintha azt mondaná, jobban szeretek az Úr konyhájában lenni. Ő teremtette az eget és a földet. Szakács és gazda egy személyben minden nap megszámlálhatatlanul sok kismadarat etett meg a kezéből. No, itt jön három probléma. A keresztény hittel kapcsolatban ezt nagyon fontos megjegyezni, mert eddig szép volt, ami elhangzott, csak jönnek ezek a kérdések, és nagyon jó, hogy józanul gondolkozzunk. Az első kérdés. A hívőknek is meg kell keresniük a kenyerüket. Nem üldögéletnek reggeltől estig malmozva egy hintaszékbe, azt mormolgatva, hogy mennyei atyám gondot visel rám. Igenis, dolgoznunk kell. Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. 2 Tesszalonika 3.10. Ugye, az öreg néni mondta a kijáratnál, templomajtóban nekem, mikor azt mondta, aki nem dolgozik, ne is egyék. Tiszteltes úr, úgy van az, aki nem akar dolgozni. És igaza volt. Tényleg úgy van. Hát van, aki nem tud dolgozni, arról nem szól, hogy az ne is egyen. Gitta kifeküdt, mit tudott most itt dolgozni az alatt? És evett. Meg én is, mikor beteg vagyok. Meg a másik, meg a harmadik. Tehát vannak helyzetek. Így van, keveset evett, azt meghagyom. Aztán Pál azt is írja, hogy ha valaki az övéiről nem visel gondot, rosszabb a hitetlennél. Igen, Luther, már megint Luther. Isten semmit sem tud kezdeni az olyan lusta falánk haspókokkal, akiket nem érdekel semmi, és nem is csinálnak semmit, csak ülnek és várják, hogy a sült galamb a szájukba repüljön. Tehát a madarakat hogy eteti az Isten? Azt lehetne válaszolni, hogy sehogy. Mert ezek saját magukat táplálják, nem? De Jézus kiváló megfigyelő volt, jól ismerte a madarak táplálkozási szokásait, tudta, hogy vannak magevők, dögevők, halevők, rovarevők és hulladékevők. Isten valamennyit ellátja. Persze neki ki kellett nyújtani azért a csőrüket utána. A természet által gondoskodik arról, hogy mindegyik megtalálja neki szükséges táplálékot is. Ugyanúgy a virágokkal is, mert ugye a virágoknak se másként adja Isten, mint hogy a levegőből és a földből a szükséges anyagokat biztosítja a számukra. És Isten gondoskodik rólunk, de együtt kell működnünk vele. És itt mondja a Hudson Taylor féle dolgot, a kínai misszionáriusét, és azt írja, idézett, valamely eszköz használata nem csökkentheti Istenbe vetett hitünket, és hitünk sem akadályozhat meg bennünket valamely eszköz használatában, amelyet ő adott nekünk terve megvalósítása véget. Tehát nem mondhatjuk, hogy majd az óvodát felépíti az Isten, hanem úgy építi föl, hogy adta például ezeket az örökségeket, meg adja majd az adományainkat, meg adja, ahogy adja, meg adja az embereket, akiken keresztül mozgatja a dolgot, meg ad bennünket oda, és közben mégis Isten építi. Felállhattunk volna, mert meg nem tudjuk venni ezt az épületet, meg minden. Nem is volt rá remény, de Isten nekünk adta. Noha Jézus arra buzdít, hogy egyszerű bizalommal hagyatkozzunk mennyei atyánkra, mégsem valami naív következményekkel nem számoló, vagy arhaikus, a mai tudománnyal összeegyeztetetlen hitet ért ez alatt. Második. A hívők nem mentesülnek a mások iránti felelősség alól. És itt jön az a pont, hogy sokszor nálunk teszi le azt, amit másoknak szánt az Isten. Van, amennyit nekünk kell felhasználnunk, de nekünk kellene tovább adnunk. Az Isten gondoskodik róla, tele a tenger élőlényekkel, meg élelmiszerekkel, meg dolgokkal, meg madarak, állatok, stb. Szaporasságával és a többivel, de más az elosztás. És itt az emberen nagyon nagy a felelősség. Nem lehet azt mondani, hogy hát Isten azt ígérte, hogy aki bízik benne, az nem fog szükséget látni. Hát sok éhező területen is vannak ám keresztjének. És vannak, akik éhen halnak. Úgyhogy az ember azonban mindezeket a táplálékforrásokat vagy fölhalmozza, vagy tönkreteszi, vagy elherdálja, csak éppen nem osztja szét. Tehát itt később mondja az evangéliumban Jézus, hogy nekünk élelmet kell adnunk az éhezőnek, fel kell öltöztetnünk a mezíteleneket, amikor azt mondja, hogy amennyibe eggyel megcselekedtétek. Hát természetesen mi ezekben a nagy világprogramokban kevesen tudunk beleszólni, de a hívők nem mentesülnek a mások iránti felelősség alól. A harmadik, a hívők sem mentesülnek a megpróbáltatások alól. Igaz, hogy Jézus megtiltja népének az aggodalmaskodást. Az aggodalmaskodás nélküli élet azonban még nem jelent gondtalan életet. Sehol se ígérte meg, hogy egyetlen hajszálunk se eshetik le. Van ilyen ígéret? Hát akkor Isten nem tartotta be, mert nekem is néhány már leesett. Az ő tudta és akarata nélkül. Hát, az enyémről igen. Igen, hát ezt el kell fogadni, így van. Igen, tehát azt a garanciát sem kaptuk, hogy baleset nem érhet sem gyermekünket, sem senkit közülünk, rákbeteg hívő ember nem lehet, és a többi. Ő nélküle nem. Ő nélküle nem. És még azt is tudhatjuk, csöndesen mondjuk most, mert nagy szenvedőnél vigyázzunk a könnyed ige osztogatással, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Isten szereti, minden javukra van. Isten, és különös, amit leír a szerző, hogy Stuttgartban 46-tól 48-ig, a háborút követő rettenetes években, Helmut Tillichkel lelkész a Szent Márk templomban a hegyi beszédről predikált, És azt mondja, hogy amikor előttünk van a lángoló, összeomló házak látványa, halljuk a rettenetes robajt, saját szemünkkel látjuk a mardosó lángokat, saját fülünkkel halljuk a recsegés ropogást, a zuhanás zaját és a sikoltásokat, ilyen körülmények között üresen kong a felszólítás, figyeljünk a madarakra és a liliomokra. Mégis, folytatta, meg kell állnunk és oda kell figyelnünk arra az emberre, akinek földi élete minden volt, csak nem a madarak és liliomok gondtalan léte, mégis a madarak és a liliomok gondtalanságát hozza fel példának. Vajon nem vetülte rá a kereszt sötét árnya már azokra az órákra is, mikor Jézus a hegyen a beszédet elmondta? Vagyis még a legnehezebb időkben is joggal bízhatunk mennyei atyánk szeretetében, hiszen erről már Krisztusban és az ő keresztjében megbizonyosodhattunk. Nagyon fontos, amit mond. Jézus, amikor ezeket mondta, hordozta azt, amire elvár. De ez nem akadályozta abba, hogy azt mondja, hogy bízzátok rá magatokat. Teljes bizalommal. Isten, tehát nem a munkától, a felelősségtől, vagy a nehézségektől, hanem az aggodalomtól ígért szabadulást a gyermekeinek. És itt jön a másik pont, hogy az aggodalmaskodás összeegyeztethetetlen a józan ésszel. Nem fér össze a józan ésszel, ugyanúgy, mint a keresztjén hittel. Jézus utal a mára és a holnapra. Bármiért is aggódunk, akár ételért, ruháért, vagy más egyébért, aggodalmunk a holnapra vonatkozik, de a mában éljük meg. Amikor aggódunk, a jelenben nyugtalanít bennünket egy jövőben bekövetkező esemény. Noha az is lehet, hogy ezek a mában megélt, holnaptól való félelmeink be sem következnek. És azt mondja, hogy hiányzik az együttét, ne félj, lehet, hogy meg sem történik, könnyen mondjuk esetleg a másiknak, ám teljesen igaz. Aggódunk, hogy nem sikerül a vizsgánk, nem kapunk állást, nem fogunk házastársat találni, hogy megbetegszünk, csődbe jut a vállalkozásunk. Ám mindez csupán képzelgés. A félelmek legtöbbször hazugok, mert amitől félünk, az sokszor be sem következik. Tehát időnk, gondolataink, idegi energiáink fölösleges pazarlása az aggodalmaskodás. Meg kell tanulnunk a mában élni. Szőhetünk terveket a jövőre, de nem aggódhatunk a jövő miatt. Elég minden napnak a maga baja. Miért siettetnénk őket? Azért, hogy megduplázódjanak. Hiszen ha félelmünk alaptalannak bizonyul, akkor hiába valóan aggódtunk. Ha pedig mégis bekövetkezik, amitől tartottunk, akkor meg kétszeresen megvisel. Ma is, meg akkor is, amikor bejön. Mindkét esetben értelmetlen, az aggodalom csak tetézi a bajt. Ideje összefoglalja Jézus tanítását a hamis törekvésekről. Jó, nem kell ezt foglalnunk, menjünk tovább, mert nagyon elment az időnk, pedig még nagyon fontos lenne egy kicsit az Isten országára és az igazságára tekintenünk. Nézzük tovább. Tehát a pogányok kérdezgetik az aggódási kérdéseket, mondja Jézus, a ti mennyei atyátok tudja, hogy szükségetek van mind ezekre. És itt jön a keressétek először Isten országát. Talán legjobb, ha ezt elolvasom, ezt a mondatot. Amikor Jézus Isten országáról beszélt, ezzel nem Istennek a természet és emberi történelem feletti korlátlan mindenhatóságára, hanem választott népe feletti sajátos uralmára utalt, amelyet ő maga alapított, és amely bárkinek az életében elkezdődik, attól a pillanattól fogva, hogy megalázza magát Isten előtt, bűneit megvánva hisz, alárendeli magát Isten akaratának, és újjászületik. Isten országa nem más, mint Jézus Krisztus áldásokkal és követelményekkel járó uralma népe felett. És itt megint egy hármasság jön. Ennek a megvalósulása velünk kezdődik. Tehát keressük Isten országát. Velünk kezdődik életünk minden területét. Otthonunkat, házasságunkat, család, erkölcsi felfogást, hivatásunkat, üzleti életünk tisztaságát, életmódunkat, mindent beleértve, készségesen, önszántunkba alárendeljük magunkat Krisztusnak, ez a verső, velünk. Közvetlen környezetünkkel folytatódik, amikor elfogadjuk rokonaink, munkatársaink, szomszédaink, barátaink evangelizálásának a felelősségét. Végül pedig az egyház egyetemes bizonyságtevő hittérítő munkájára is kiterjed. Tehát azt mondja, hogy én magam Isten uralma alá adom magam, aztán körülöttem munkálkodom, és az egyház egészének a missziójában, munkájában részt veszek. Isten országa dolgai. Jó? Keressétek először Isten igazságát, jön a másik. Miért különbözteti meg a kettőt, azt mondja ez a szerző. Hát Isten országa nem az ő igazsága. És azt mondja, hogy Isten igazsága azonban, bár ezzel lehet vitatkozni, Isten országánál átfogóbb fogalom. Ugyanis magában foglalja mind az egyére, mind a társadalomra vonatkozó igazságosságot, amelyről már korábban szó volt a hegyi beszédben. Mivel Isten igazságos Isten, ezért azt kívánja, hogy az igazságosság minden emberi társadalomban, ne csak a keresztény közösségekben érvényesüljön. Tehát azt mondja ezzel, hogy a nem hívő közegekben is a Isten gyermeke törekedjen az igazságosság keresésére, hogy javuljon a szint, hogy tisztuljon a képlet. Azt mondja, a zsidó proféták nem csak az Izraelben, Júdában tapasztalt, hanem a környező pogány népek közötti igazságtalanság miatt is fölemelték a szavukat. És azt mondták, hogy ti rusz, mivel ilyen kegyetlenül bántál el a szomszédaitat. Megítél az Isten. És most nem azt jelenti, hogy mi így menjünk, és megítél, hanem Isten tervei között az is szerepel, hogy új, megváltott népe által vonzóvá tegye az ő igazságát, és mindenki számára ajánlja a magán, a családi, az üzleti, a nemzeti, nemzetközi életbe egyaránt. Így az Isten királyságán kívül élő emberek is látni és kívánni fogják azt, és Isten országának igazságossága kiterjed majd a nem keresztény világra is. Természetes, hogy ami az újjászületettek életében megvalósul, az nem valósulhat így meg a világba, de bizonyos fokig megvalósítható a meg nem újult társadalmakban is, akár magánéletben, akár családszínvonalában, közéleti tisztességben. Kétségtel, hogy a keresztények ennél többet szeretnének elérni. Nevezetesen azt, hogy Jézus Krisztusban hitáltal az emberek eljussanak Isten országába. Ugyanakkor mi se vonakodjunk fenntartani, hogy királyságának határain túl Isten előtt kevesebb, kedvesebb az igazságtalanságnál, a szabadság az elnyomásnál, a szeretet a gyűlöletnél, a béke a háborúnál. Tehát ezért nem lehet azt mondani, hogy mivel Isten országa sose fog megvalósulni Magyarország életében sem. Ezért mindegy, hogy milyen kormány vezeti ezt az országot. Ezt a hívő ember nem mondhatja ki. Mert annak a nyomorúságai, kihatásai vagy javai kiterjednek. Abszolutizálni soha senkit. Itt Isten országa uralma sose lesz a világi vezetési posztokon. De óriási különbség. Hát már ne haragudjunk, a Rákosi időre gondolok. Olyan mindegy, hogy az van. Vagy a mostani helyzetre gondolunk, vagy más időkre gondolunk, mikor. Úgyhogy ezt Isten országát és Isten igazságát nem értjük, de értjük, hogy az Isten gyermeke nem csak az Isten országába foglalkozik, hanem azzal is foglalkozik, hogy hogy lehetne egy kicsit tisztább az a környék, ahol vagyunk, és hogy lehetne egy kicsit emberségesebb a házon belül az élet. És nem mondja azt, hogy hát majd, ha mindnek tértek, akkor más lesz az élet, hanem oda teszi magát, hogyha lehet valami javítani, vagy összefogni, vagy rendezni, vagy az életminőséget javítani. Kettő nem ugyanaz, keressétek Isten országát, és az ő igazságát. Túlterjed. Így is. Nem csak ez. Mondja, hogy lehet vitatkozni rajta, de azt hiszem, hogy értjük. Be is fejezzük mindjárt. Ha őszintén ez a legfőbb törekvésünk, Isten országa és igazsága, akkor nem csupán ezek mind megadatnak nekünk, vagyis minden anyagi szükségletünk, hanem még az se fog ártani, hogy másodlagos vágyaink vannak. Jó szeretnénk érezni magunkat otthon, szépen megvannak, hogy legyen egy kis ez az ad, hogy hiszen akkor nem fogjuk engedni, hogy ezek domináljanak, hanem alá fogjuk rendelni őket elsődleges törekvéseinknek. Ilyen esetben ezek a vágyak nagyon is egészségesek. A keresztény embereknek készségesen ki kell bontakoztatniuk, ki kell használniuk lehetőségeiket, ki kell terjeszteniük hatáskörüket. Mindezt persze nem azért, hogy önmaguknak reklámot csináljanak, vagy nagyobb befolyásra tegyenek szert, hanem azért, hogy ezáltal is növekedjen Isten dicsősége. A csekélyebb vágyak biztonságosak és helyesek, feltéve, hogy nem csupán önmagukra korlátozódnak, hanem egy magasabb dolog, Isten országa és igazsága terjesztése, azon keresztül pedig a létező legmagasabb cél Isten dicsőségének a szolgálatában állnak. Ez a legfőbb, amit először keresnünk kell. És rajta kívül nem lehet igazi más célunk. Tehát értjük, hogy örüljön a keresztény ember a saját lehetőségeibe, és éljen benne. De mindez ebben a vonalvezetésben van, hogy az ő élete az ennek az országnak a megragadottja. Hát ez most bőséges volt, hirtelen ránk zúdult. Csöndesedjünk el, imád. Úr Jézus, rendezd el a szívünkben a most elhangzottakat is. Te tudod, hogy melyikünknek mire van szüksége ezen a téren. Köszönjük, hogy fölhívod a figyelmünket. Nem az életért van az élet, hanem azért adtad, mert a te országodat is, a te igazságodat kereshetjük, akkor lesz a helyén az életünk, és köszönjük neked, hogy közben annyi mindennel ellátsz bennünket, ha csak arra gondolunk, hogy itt lehetünk, ilyen hétnek a légkörében, és otthon érezhetjük magunkat. Hányan, ha eljönnének idegennek, éreznék magukat, vagy nem is kívánnának ilyen helyre jönni. Meg annyi mindent meg az családon belül is. Sokszor, egyáltalán, ebben a világban, a te kezed annyi gonddal van körülöttünk. Áldj meg bennünket, hogy bízzunk benned egészen.